kedves testvérek, egy nagyon rövid kis gondolatot olvasnék föl a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 48. versnek a második felét, amelyet erre a hétre az útmutatónk kijelölt nekünk, fönnállva hallgassuk meg ezt a rövid részt. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 48. versének a második mondata így hangzik: és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Eddig olvasom az igét. Az imádság előtt felolvastam én egy nagyon jól ismert történetet, és amely történet nem csak azért érdekes történet, mert nagyon jól ismert, mert sokszor olvassuk, vagy egy érdekes eseményt tár elénk, hanem azért is érdekes történet, mert mondhatjuk azt, hogy sok-sok kérdést fölvet az emberben, és mondhatjuk azt, hogy ez a történet egy nagyon megosztó történet. Hisz Jézus egy olyan dolgot cselekszik, és egy olyan módon láthatjuk azt, amit addig nem igen láttunk, és amit utána se látunk soha. Ugye ez a történet az, amikor Jézus fölmegy az ünnepre, és bemegy a templomba, és elmondja Isten igéje, hogy kötélből ostort készít, és bemegy, és kiűzi az ott lévő árusokat, felborítja az asztalokat, a galambárosokat is elküldi. És hát ott van az emberben ez a kérdés, ami sokszor felvetődik, és nem csak azoknak a szívében, akik talán nagyon kritikusan nézik a Szentírást, vagy nézik Jézusnak a dolgait, vagy magát a kereszténységet, hanem a hívő emberekben is fölmerül az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a történettel. Majdnem, hogy azt mondjuk, hogy ez nem jellemző Jézusra. Az a Jézus, aki mindig olyan nagy türelemmel lehajol az elesettekért, aki elnézi azt, hogy 9 embert meggyógyít a betegségéből, aztán abból csak egy jön vissza, és mégis hálát ad azért, hogy ez az egy ember visszajön, olyan nagy türelemmel hordozza a tanítványoknak értetlenségét, olyan szeretettel fordul minden emberhez, kész éjszaka is beszélni azokkal, akik hozzájönnek, és nem gondolkodik azon, hogy na hát már megint még éjszaka nyaggatják őt, hanem leül és azzal az öreg Nikodémussal akkor az éjszakai órákban hosszú gondolatmenetekben beszélgetnek a hitnek a dolgaival, és nem fárad el, és akkor is, amikor talán egy kicsit megfáradva szeretne visszavonulni, akkor sem marad sok ideje, mert megtalálják őt, vagy amikor a hajóban utazik, és a fáradtságtól elalszik, és még ugye a hatalmas vihar sem ébreszti föl, a tanítványok szavára rögtön föláll, lecsendesíti a tengert. Tehát, hogy amikor az Úr Jézusnak a történeteit olvassuk, és a keresztény ember örömmel olvassa ezeket a történeteket, akkor egy olyan Jézus áll előttünk, aki mindig kész szeretettel odafordulni az emberekhez, aki ugyan megfogalmazza a kritikáját, lehet, hogy sokszor egy kicsit élesen is, és lehet, hogy nyersen megmondja, de az, ami itt történik, ez nagyon sok ember számára kérdés. Hívő embereknek is kérdés. Másoknak pedig megbotránkoztató dolog. És persze, hogy ott vannak a gondolatok az emberben, hogy hát akkor most milyen Jézus áll előttünk. És hallottam már olyan észrevételt is ezzel a történettel kapcsolatban, hogy na lám-lám, Jézus, aki megdorgálja a tanítványait az indulatosságuk miatt, hisz ugye emlékezzünk csak Jánosra, meg a testvérére, aki tüzet akar kérni a samáriai falura, és Jézus pedig azt mondja nekik, hogy hát nem tudjátok, milyen lélek lakik benneteket. Hát, hogy Jézus az embernek fél, nem azért jött, hogy elveszítse az embereket, hanem hogy megtartsa, és megdorgálja azért, hogy ilyen indulatosak voltak. Hát akkor, hogy jön ő ehhez, hogy ő ezt megtegye? Mikor ő hasonlóképpen indulatra gerjed, bemegy, azért gondoljunk csak bele a történetbe, hogy valaki bemegy ostort von kötélből, és elkezdi felborítani a pénzváltó asztalát, azokat az állatokat, amelyek ott vannak, kezdi ki kergetni, űzni onnan, és aztán pedig az embereknek mondja, hogy menjetek innen, mert ez az én atyámnak a háza. Hogy milyen felfordulás lehetett ott. És persze, hogy ott van az emberben a kérdés, hogy hát nincsenek-e az Úr Jézusnak az életében, vagy az, amit tanítunk az Úr Jézusról, amit tanít a Biblia az Isten szeretetéről, nincsenek-e esetleg ellentétek, amiket lehetetlen mondjuk kiegyenlíteni, mert nem ezt tanultuk, nem ezt olvastuk az Úr Jézusról, a megváltóról. Igen, azt gondoljuk, vagy gondolhatjuk, hogy ez a történet valóban valahogy kilóg a többi közül. És ez így is van. De hogyha megnézzük a történetet, akkor azt látjuk, hogy sokféleképpen lehet nézni a Szentírásnak a cselekedeteit, vagy a dolgait, és az Úr Jézusnak a cselekedeteit is. Mert lehet kritikusan megfogalmazni, kritikákat megfogalmazni, akár ezzel a történettel kapcsolatban is. De nézzük csak meg, hogy miért is szoktunk mi kritikákat megfogalmazni, akár Jézussal, a Bibliával, a keresztény embereknek az életével kapcsolatban, amikor rádöbbenünk, hogy lám-lám, hát ők is csak olyanok, amilyenek. Bár az lenne ennek az alapja, hogy az ember szeretne jobbá lenni, de valljuk be őszintén, hogy mindig azért szoktunk kritikákat megfogalmazni, hogy magunkat védjük. Hogy a magunknak a magunk életének a hibáit megpróbáljuk megmagyarázni, hogy lám-lám, hát ha ő ilyen, akkor miért kéne nekem másnak lenni? Ha Jézus életében is láthatunk ilyen gyenge pontokat, akkor miért baj az, hogyha én is ilyen vagyok, és magunkat pedig szeretjük felmenteni. Felmenteni akár ezen a történeten keresztül is, hogy igen, hogyha néha egy kicsit idegesebb vagyok, ha egy kicsit indulatosabb vagyok, hát nézzék el nekem. De Jézus nem ezért teszi ezt a dolgokat. És nagyon érdekes látni azt, hogy itt nincs ellentét Jézus korábbi cselekedetei meg e között, és nem láthatunk semmi olyan összefüggést, ami talán kritikára adhatna okot, hanem milyen jó látni azt, hogy csak az a kérdés, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük. Azt nézzük, hogy hogyan lehetne magunkat fölmenteni, mert valamilyenek vagyunk, és könnyű a másikkal takarózni, vagy úgy, hogy megpróbáljuk megkeresni azt, hogy miért is tette ezt Jézus. És nézzük csak meg a történetben. Van egy nagyon fontos ige, vagy egy nagyon fontos gondolat, amit azt olvassuk, hogy a tanítványok vettek észre. Lehet, hogy ott az ott lévő emberben sokan megbotránkozást okozott az, amit Jézus cselekedett, és lehet, hogy azok a gondolatok jöttek elő, hogy lám-lám, hát ilyen Jézus. De mit látnak a tanítványok? Egészen más módon látják. Mert ők nem azt látják, hogy hogyan vehetjük észre a másiknak, és itt Jézusnak a hibáit, hogy ezzel is mondhassuk azt, hogy hát ő se jobb, mint mi. Hanem ő azt nézi, hogy mi a Jézus szándéka, és azt mondja az ige, hogy megemlékeznek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. És így már egészen más módon láthatjuk ezt a történetet. De nézzük csak meg, hogy mit is akar az Úr Jézus ezen az eseményen, vagy ezen a cselekedeteink keresztül üzenni nekünk. Hogy miért is szánta rá magát egy ilyen lépésre. Testvérek, vannak esetek, és azt hiszem, hogy eljön az ember életében, vagy eljön sokszor egy olyan dolog, amikor az Úr nem tud máshogy szólni az emberhez, csak tényleg nagyon radikális módon. Hogy egyszer csak eljön az az idő, amikor azt mondja az Úr, hogy most már vedd komolyan az én szavamat. Ugye a családban megtörténik ez, amikor a szülő kétszer-háromszor rászól a gyerekre, ezt mindannyian megtapasztaltuk, amikor gyerekek voltunk, és lehet, hogy megtapasztaltuk akkor, amikor szülők voltunk, hogy szóltam egyszer, szóltam kétszer, ahogy én szoktam mondani, hogy tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, és egyszer csak repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál meg. Van egy idő, amikor az ember azt mondja, hogy tessék, most már elmondtam egyszer, elmondtam kétszer, elmondtam háromszor, most már egy kicsit erélyesebben fogom mondani. Vagy talán úgy is lehet, hogy a szülő rájut a gyereknek a fenekére, hogy egyszerűen felébredjen abból az állapotából, amiben van. Tehát szükség van az, amikor egyszer csak az Úr egy kicsit keményebben szólít meg bennünket azért, mert szeretne fölrázni bennünket abból az állapotunkból, amiben vagyunk. Amikor Mózes könyvében olvassuk a kivonulásnak az előzményeit, és a 10 csapást elénk állítja Isten, akkor azt láthatjuk, hogy Isten itt is hasonlóképpen újra és újra fel akarja rázni a fáraót. Nem lett volna szükség arra, hogy 10 csapás legyen. Hát ha hallgat az szóra a fáraó, akkor nem lett volna ez. Akkor nem változtak volna vérré a vizek, akkor nem jöttek volna azok a szörnyűségek és nyomorúságok, amelyek aztán a népre és a fáraóra is eljöttek, hogyha a fáraó komolyan veszi az Istennek a szavát, de nem vette komolyan. És Isten véghez akarja vinni az ő tervét. És olyan jó lenne látni azt, hogy ne várjuk meg ezt. Ne várjuk meg azt, hogy Isten keményen szóljon bele a mi életünkben. Hanem hallgassunk az ő szavára. Reggel az imaórán Krónikák könyvéből beszéltem arról, amikor a Salamonnak az ő apja, Dávid, amikor bemutatta őt a népnek, mint utódját, akkor azt mondja neki, hogy te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel és jó kedvel, mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért, és azt mondja, hogy ha őt keresed, megtalálod azt. Ha ellenben elhagyod őt, ő is elhagy téged örökké. Tehát, hogy Isten nem akar bennünket elhagyni, hanem szólítani akar, és itt egy nagyon szép, ahogy Dávid bátorítja az ő fiát, hogy keressed az Urat, szolgálj neki teljes szívvel. Milyen jó lenne, hogyha csak ennyit kellene mondani. De mi van akkor, hogyha nem hallgatunk az ő szavára? Ugye egy másik ilyen megdöbbentő történet, és sok ilyen van, és lehet, hogy mondhatjuk, hogy hát ezek a történetek nem éppen egy szép képét mutatják a Bibliának. Ugye a másik ilyen történet a Cselekedetek könyvében Ananiás és Szafirának a története, erről is néhány szót szóltam az imaórán, hogy mi történik ott. Ugye ez a két ember, ez a házaspár elmegy, eladja az ő vagyonát, beadja a közösbe, mert ugye akkor egy ilyen időszak volt, hogy sokan tették ezt, de közben pedig valamennyit félretettek. És amikor odaadják, akkor megállnak ott a tanítványok előtt, előbb a férfi, és Megkérdezi tőle Péter, hogy ennyiért adtátok el? Hát ennyiért. Miért akarod becsapni az Istent? És abban a pillanatban Ananiás a földre rúgott és meghalt. És aztán behívták a másikat, az ő feleségét, akitől szintén megkérdezték, hogy ennyiért adtátok el? Ennyiért. Miért akarod becsapni Istent? És abban a pillanatban ő is összerogyott és meghalt. Mit tudunk kezdeni ezzel a történettel? Olyan megrázó az egész, minthogyha Isten ilyen lenne, hogy ilyen pillanatok alatt azért, mert nem voltam teljesen őszinte, miért akarod becsapni Istent? Bevallom őszintén, testvérek, be kell vallani, hogy nem tudom, hogy miért ilyen kemény volt ez az esemény. Miért kellett ennek így történnie? Miért nem valami sokkal egyszerűbb módon, valami kisebb dologgal figyelmeztette volna Isten ezt a házaspárt, hogy az életükbe került ez az egész. De nagyon fontos dolog látni azt, hogy nem játék az, hogy hogyan éljük le az életünket. Be akarjuk csapni Istent. Majdnem, hogy mondhatjuk, hogy az orránál fogva szeretnénk őt vezetni. És azt gondoljuk, hogy mindent megtehetünk anélkül, hogy annak következménye legyen. Azt mondja Salamonnak az ő apja Dávid, hogy vigyázz, mert ő is elhagy téged örökre. Ha vele jársz, akkor átélheted az ő hűségét, de ha elhagyod őt, akkor ő is el fog hagyni téged. És ez nem játék, és ez nagyon világos üzenete a Szentírásnak. És lehet, hogy ilyen módon szólít meg bennünket Isten, de ennek is megvan az oka. És a történetben azt olvassuk, hogy nagy félelem volt akkor a tanítványokba, és ezeket a dolgokat látó embereknek a szívében. Hogy egyszer csak vegyük már komolyan, hogy ami igenünk legyen igen, ami nemünk legyen nem. Legyünk egyértelműek, mert egyszer el kell számolnunk azzal, amit Isten nekünk adott. És ugye a mai ige erről szól, hogy akinek sokat adtak, sokat fognak számon kérni. Akinek többet adtak, annaktól még többet fognak számon kérni. Testvérek, el kell számolnunk mindazzal, amit Istentől kaptunk. És ez nem kívánságműsor. Itt nem arról van szó, hogy majd elszámolhatunk, vagy nem számolunk el. De egyszer mindenkinek meg kell állni Isten ítélő széke előtt. És amikor Isten ilyen radikális módon szólít meg bennünket, azt akarja, hogy elgondolkozzunk, nem elveszíteni akar bennünket, hanem azt akarja megmutatni, hogy vegyük komolyan azt, hogy Isten minden egyes dologgal, amit tőle kaptunk, és itt az életünk is benne van. Azok a tulajdonságaink, vagy azok a képességeink, amiket Istentől kaptunk, mert mindannyian kaptunk valamit, azzal nekünk egyszer el kell számolni. És Isten erre szeretné a mi figyelmünket felhívni. Hogy hogyan élünk mi ezzel, mert egyszer elvétetik tőlünk. És ez a történet erről szól ott a templomban. Amikor Jézus bemegy a templomba, akkor azt látjuk, hogy ilyen módon akarja felrázni az ő népét. Hogy mi is az ő feladata? Mire is kapott Istentől megbízást? Vagy minket is fel akar rázni? Mi is a mi feladatunk? Mire is kaptunk mi megbízást Istentől? Mit kell nekünk tenni? Hogyan kell élnünk? Mi a feladatunk? Mert hogyha egyszer eljön az Úr és számon kéri, akár a gíráinkat, amit olvastunk az igéből, vagy amit ismerünk az igéből, akkor majd el kell számolnunk, hogy azzal az egy, három vagy öt talentummal, gírával mit is tettünk. Eldugtuk. És amikor jöttünk, akkor azt mondják, hogy vegyétek el tőle. Vagy vagy adjátok oda annak, aki egyébként is még ötöt hozzá hozott. Tehát, hogy mi is történt itt ebben a történetben? Mire is akarja Isten a mi figyelmünket odafordítani? Mi is történt ott egyáltalán? Jézus, amikor bement a templomba, olyan dolgot látott, amit addig is látott mindig. De lehet, hogy eljött az ideje arra, annak, hogy most végre megmutassa az ő népének, hogy mire is hívta el őket Isten. Hisz ugye ünnepeken mindig ez szokott lenni. Amikor nagyon sokan voltak, egyébként is mindig árultak madarakat, különböző állatokat a templom környékén azért, mert a sokaság, aki feljöttek, hogy az áldozatokat bemutassák, ne kelljen több száz kilométerről hozni. Nem ezzel volt a baj. De nagyobb ünnepeken olyan sok volt a Jeruzsálembe érkező ember, olyan sokan jöttek, és olyan sok volt az árus, hogy nem csak a templom környékén voltak, hanem bekerültek a templomon belül is, az úgynevezett pogányok udvarába, ahol aztán árulták ezeket a dolgokat, és Jézus ide ment be. Itt kezdte kiűzni őket a templomból, mondván azt, hogy az én atyámnak háza az imádság háza. Miért volt erre font? Miért volt erre szükség? Gondoljunk csak bele, hogy mi is volt annak a rendeltetése, annak a helynek, az, hogy oda a pogányok menjenek imádkozni. Na de annyian voltak ott az árusok, hogy oda a pogány nem mehetett be imádkozni. És úgy eszembe jutott az a történet, ami aztán sokkal később játszódik le, és már beszéltünk is nemrég erről a történetről, a Cselekedetek könyvéből, amikor egy szerecsegy férfiúról szól a történet, aki elmegy, hogy imádkozzon Jeruzsálembe. És ugye azt olvassuk, hogy ez az ember, aki messzeiről utazott 1000 kilométer, amit megtett azért, hogy eljusson, ugye, hogy imádkozzon Etiópiából, úgy megy, indul vissza, hogy nem kapta meg azt, amit meg kellett volna kapnia. Azt a lelki békességét is. És hiába utazott ennyit, mivel találkozott az ünnepen? Azzal találkozott, hogy az a hely, ahova ő bemehetett, ahol ő imádkozhatott volna, ahol feladatuk lett volna Izrael bölcseinek, Izrael véneinek, hogy tanítsák a pogányokat, felolvassanak neki, imádkozzanak értük, ott nem volt lehetőség arra, hogy ez megtörténjen, mert mit hallottak? Csak a bégető állatokat, csak a madarak szárnyainak a csattogását, azt a hatalmas zűrzavart, ami ott volt, hogy adtak, vettek, ki mennyiért próbált eladni a portékáját, és így indult vissza, mert ahogy olvassuk az igében, egy másik történetében, nem volt embere, aki elmondja neki ezt. Hogy eljött azért, hogy hallja Isten szavát, hogy az imádságban megálljon Isten előtt, hogy találkozzon Istennel, de nem tudott találkozni vele. És ahol nem segítettek neki, hogy megismerje egyáltalán azt az Istent, akivel szeretett volna találkozni. Megtalálta azt a helyet, ahol a lélek megnyugszik, ahol segítenek neki abban, hogy ezt megtalálja, hogy egymás terhét hordozva átélje az Isten szeretetét? Nem találta meg. És hol találta meg? Annak az embernek a közelségében, akinek a szívében ott lakott az Isten szeretete. Nem véletlenül olvastam föl ma reggel, és említettem itt is ezt, amit Salamon mond, vagy Salamonnak mond az apja, hogy szolgálj tökéletes szívvel és jókedvel Istennek. Mert csak ebből lesz áldás, hogyha először önmagadat adod át Istennek. Ha nincsen benned, ha nincsen a szívedben Isten szeretete, akkor nem tudod átadni azt, amire minden embernek szüksége van, és amire neked is szükséged van. Teljes szívvel szánd oda az életedet. És mit olvasunk, hogy az az első gyülekezet, aki kivonult a templomból bizonyos tekintetben, annak a gyülekezetnek az életében éppen pünkös után azt látjuk, hogy elkezd növekedés lenni. Mert senki nem nézte a maga hasznát. Senki sem azzal foglalkozott, hogy mit tudjon megszerezni, hanem azt mondja Isten igéje, hogy szívük és lelkük egy volt a testvéreknek. Betöltötte az ő életüket Isten jelenléte. És mit tesz Jézus? Megtisztítja a templomot, és milyen változás történt? Semmi. Az emberek elgondolkodtak rajta, de azt látjuk, hogy amikor később elmegy oda, ugyanarra a helyre, ez a messziről jött komornik ugyanazt találja, amit Jézus talált. Semmi változás nem történt az életükbe. És Jézus pedig azért űzte ki, azért tette ezeket a dolgokat, hogy világossá tegye azt, hogy Isten mire hívta el az ő népét, mire szolgál ez az épület. És én azt gondolom, hogy nekünk is van ebből üzenetünk. Nem csak azoknak, akik akkor ott voltak, hanem nekünk is, hogy mire hívott el bennünket Isten. Nem az, hogy rajtunk keresztül, a gyülekezeten keresztül, Isten népén keresztül az emberek megtalálják a Krisztus, hogy az a hely, ahova mi minden héten eljárunk, az nem arról szól, hogy vannak megszokások az életünkben, persze erre is szükség van, hanem az, hogy itt találkozzunk Istennel, ahol mindenki, a pogány is, mindenki megtalálja az Istennel való közösség lehetőségét. Ez a mi feladatunk. Ez volt Izrael feladata, és nem véletlen az, hogy az Úr Jézus arról beszél, hogy le fog romlani ez a templom, le lesz rombolva ez a templom. Ugye? Én 3 nap alatt felépítem. Hogy lehet az? Az atyáink 46 évig építették, te hogy tudod? De ő arról a templomról beszél, amely igazán otthont ad azoknak, akiknek a szívében ott van a vágy. Azoknak az embereknek, akik vágynak arra, hogy Isten az ő életüknek a részévé legyen. Igen, ez a Isten népének a feladata. Ezt a feladatot bízta Isten egykor az Izraelre, és ezt bízta ránk is, a gyülekezetre. Akikre sokat bíztak, sokat fognak számon kérni. És akikről még többet bíztak, attól még többet fognak. Isten ránk bízta az ő evangéliumát a templomban, a gyülekezetben, hogy a saját lelkünk templomában, hogy befogadjuk azokat, akik keresik az Istennel való közösséget. De ezt csak akkor tudjuk elvégezni, hogyha valóban ott van a Krisztus a szívünkben, ha a mi életünk részévé vált, amire fölhívja a krónikák könyvében Dávid az ő fia figyelmét, hogy ismerd meg a te atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel, jókedvel. Csak akkor lesz a mi életünk, a mi gyülekezetünk, Isten népe, olyan nép, aki el tudja végezni a szolgálatát, hogyha ott van Krisztus a mi szívünkben, ha megismertük az ő Istenét. És erre hívja fel a figyelmet itt Jézus. Lehet, hogy radikális módon. Lehet, hogy sokakat megbotránkoztató módon. De azért teszi azt, mert ma kell megtennünk. Ma lehet. Lehet, hogy holnap nem lesz rá lehetőség. Mert a történetünk, ami a mai alapigénk története, arról a gazdáról szól, vagy arról a szolgáról, aki azt gondolja, hogy ó, késik még az ő ura az eljövetelével. És elkezdett részegeskedni, verni az ő szolgatásait, és amikor megérkezett a gazda, akkor elszámoltatták. És erre mondja Jézus, hogy vigyázzunk. Mert nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr. Mikor fogja számon kérni rajtunk azt, amit nekünk kellett volna megtennünk. És a számon kéri. Jézus pedig emlékeztet, hogy ma még lehet, ma még szabad, ma még változtathatunk az életünkön. Ma még elgondolkozhatunk, hogy Isten milyen felelősséget adott nekünk azzal, hogy az ő lelkét adta, hogy a megváltásban miénk lehet az isteni kegyelem, és ezzel mi hogyan élünk. Hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amit Isten nekünk adott. Akár az életünk, a megváltás, az életünk odaszállása területén, vagy a szolgálat területén. Igen, ez egy komoly figyelmeztetés nekünk is. Ma még lehet, ma még van lehetőség arra, hogy változtassunk. De eljön az idő, amikor egyszer csak vége. Ahogy eljött Ananiás és Szaffirának, ahogy eljött a zsidóknak, így eljöhet nekünk is. Ezért kell nekünk komolyan venni azt, amit Isten ránk bízott. Én azt kérem Istentől, hogy munkálkodjon a mi szívünkben. Lássuk meg azt, hogy Isten ajándékokat adott nekünk, feladatokat adott nekünk, és ezt teljes szívvel elvégezve szolgáljunk az Úrnak. Mert ha tesszük, akkor azt mondja Salamonnak az ő apja, hogyha őt keresed, akkor megtalálod őt. De ha ellenben elhagyod, ő is elhagy téged örökre. Igen, ne arra vágyjunk, hogy elhagyjon, hanem az legyen, ami vágyunk, hogy mellettünk legyen, hogy megtaláljon, és adjon nekünk erőt arra, hogy a mi szolgálatunkat teljesen be tudjuk tölteni. Adja az Úr, hogy mi is hallgassunk Isten szavára, vagy legalábbis mi hallgassunk az ő szavára, ha Izrael nem is tette ezt, és legyen áldás a mi életünkön és mindazoknak az életén, akiket Isten ránk bízott. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.